Én is köszöntelek benneteket, nagy szeretettel, Sacinak külön a meghívást, hogy részt vehetek ebbe a csoportba. És hát ugye van nekem a saját gyülekezetemben egy szokásom, egy sátorai új helyen, hogy délelőtt rendes ige hirdetést tartunk, délután pedig valamit, amit kivetítéssel is illusztrálni szoktam. Egyrészt az a cél, hogy akik ebéd után vannak, oda tudjanak figyelni, másrészt pedig, hogy egy kicsit másabb legyen a délutáni órának a felépítése. Most, mivel mi Sacival megbeszéltük, hogy itt két témáról van szó, amit szeretne, hogyha a csoportnak elmondanék, mind a kettő ilyen kivetítéses lesz, tehát a klasszikus ige hirdetéstől eltér. Így most megosztom a képernyőt, és mindjárt fogjuk látni azt az anyagot, aminek a diáit kell, hogy lássátok. Egy gyors visszajelzést kérek, bólincsatok, Sós testvér, hogy látod-e? Látod? Jó. Akkor rendben is vagyunk. Tehát ugye ezt kaptam kérdésként, hogy ha valaki megkérdez bennünket, ugye a biblikus táplálkozás terén az új szövetséggel kapcsolatosan mit tudunk mondani, tanítja egyáltalán az új szövetség azt a egészségügyi gyakorlatot, amit mi követünk, milyen igehelyek jöhetnek szóba, illetve általában mit mondhatunk ezzel kapcsolatosan. Erről készítettem egy nem teljes képet, hiszen nagyon hosszú lenne, ha mindent szeretnénk elmondani. Az egyik legtöbbet kérdezett igehely a római levél 14. része, így kezdődik, hogy hitben erőtelen fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy minden tehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Ha ezt olvassuk, akkor kizárólag annyi látszik belőle, hogy aki például vegetáriánus, az erőtelen hitbe, tehát a húsevő erősebb. Itt szokott aztán az elsődleges kérdés jönni, hogy akkor ezt most mi hogy hisszük, hogy gondoljuk adventisták, vagy bevalljuk-e egyáltalán, hogy mi ezekhez az erőtlenekhez tartozunk. A másik kérdés a Korintusi levél 10. részében található, amivel kapcsolatosan szoktunk kérdéseket kapni. Mindaz, amit a húspiacon árulnak, megehetitek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okból, mert az Úré a Föld és annak teljessége. Ugye itt, hogyha csak ezt a részt olvassuk, különösen amit zölddel kiemeltem, akkor ez azt jelenti, hogy nyugodtan mehetünk a henteshez, nem kell kérdezni semmit, ami a pulton van, azt megvehetjük, és kész, rajta rendben van, tehát nincs értelme megkülönböztetni a húsokat sem egymáshoz képest. Tegyük fel tehát azt a kérdést, hogy van-e egyáltalán alapja az új szövetségben a tiszta, tisztátalan ételek megkülönböztetésének, vagy kimondottan csak az Ószövetségre hivatkozhatunk, és hát ugye ki kell jelenteni, hogy akkor mi ebben a kérdésben még mindig az Ószövetség útján járnánk. Induljunk el onnan, hogy egy kis történelmi alapokat fogunk átnézni. Mi történt Pál apostol missziói útjain, milyen népcsoportokkal, illetve kihívásokkal találkozott, ahol esetleg ütköző pontokat találhatunk a kérdésekhez. Itt három része kell osztani a történetet. Van egy nagyon rövid idő Jézus feltámadásától Pálig, vagy Jézus szolgálatától, inkább így mondanám, Pál apostol elhívásáig. A másik már lényegesen hosszabb szakasz, Pál apostolnak a szolgálati útja egy bizonyos szakaszig. Azt a bizonyos szakaszt végét majd el fogom mondani, hogy ott miért fordul minden az ő életében. És ugye a harmadik pedig nyilván ezután a szakasz felező után, ahol a közös kereszténységről, az új szövetségi közös kereszténységről beszélhetünk. Kezdjük az elsőt, a Jézustól Pálig terjedő szakaszt. Ugye itt három dátumot, vagy három megközelítőleges dátumot mutatok, ugye Jézus halála, feltámadása, 33-ra szokás tenni, az ettől eltérő dátumokat most nem hoznám elő, mert nem ez a legfontosabb. Saul megtérése, a Pál fordulás 34-35, tehát mindenképpen a feltámadás után egy másfél évvel később történik. A Pál misszió útja pedig ilyen módon 34-35-től indul el, tehát innentől lesz érdekes majd a kérdés, amit a leveleiben meg is ír. Mit tudunk a Pál előtti kereszténységről, tehát arról a rövid időszakról, még mielőtt Pál hozzálátott volna missziói útján tanítani bármit is. Ja, nagyon keveset tudunk róla, és hihetetlenül keveset ír a Biblia, főként az apostolok cselekedeteinek az elejét vehetjük alapul. Ja, ezek kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Illetve félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. És ugye még az első vers a harmadik rész elejéről, hogy Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Na most, hogyha ezeket összefoglaljuk, néhány nagyon érdekes dolgot olvasunk. Először is ott a kenyér megtörése. Bárki bármilyen írásmagyarázatot elővesz, ez a kenyér megtörése még nem volt az úrvacsora. Egyszerűen összegyűltek, ették a kenyeret, és elképzelhető, hogy az utolsó falatoknál megemlékeztek a utolsó vacsorán történtekről, de amit Pálnál olvasunk a korintusi első levélben, amit szereztetési igének használunk, azt majd csak 20 évvel később írja le Pál, hogy addig hogyan alakul át a étkezés tényleges úrvacsorává, arról nem tudunk gyakorlatilag semmit. Tehát mindenük közös volt, ugye néhányan ideálisnak tartják azt, hogy egy vagyonközösséget hoztak létre az ős keresztények, tehát gondolunk Anániás és Szafira történetére, illetve Péterre, ahogyan reagál erre, egyértelműen az jön ki, hogy ez a vagyonközösség nem volt túlzottan jó, sőt a korintusi levelet említettük, ott pont az úrvacsora előtt írja Pál, hogy hát nem helyes az, hogy a gazdagok különülnek, dőzsölnek az étkezésben, a szegények pedig alig-alig esznek valamit, ezt inkább csináljátok otthon, a gyülekezetben ne legyen ilyen, tehát nagyon hamar probléma lett a vagyon kérdésével már akkor is. A számomra a legmeglepőbb, a harmadik pont, hogy minden nap a templomban voltak. Tehát ugye néha van a fejünkben egy ilyen kép, hogy Krisztus után a 12 apostol 11, aztán Mátyással megint 12, hogy ők teljesen egy külön közösséget alkotnak. Hát nagyon nem, annyira nem, hogy az egyik professzorunk föltette a kérdést még a egyetemen, hogy ha behunynánk a szemünket, és őskeresztény gyülekezetbe elmennénk, majd elmennénk egy zsidó zsinagógába, semmi különbséget nem vennénk észre a kettő között, tehát az őskeresztények ugyanúgy érték a hitüket, mint a zsidók. Csak kissé másképp kezdett kialakulni az a szokás, amit aztán a kereszténység később tovább gondol és átalakít. Ők minden nap ott voltak a jeruzsálemi templomban, az sem kizárt, hogy még az áldozatokba is részt vesznek, ha bár tudjuk, hogy Krisztus keresztjével az megszűnik. Én ugyanakkor a legmegdöbbentőbb a negyedik pont, hogy minden nap szaporodtak üdvözülendőkkel, tehát feltételezhetően a zsidók ezt a lelkesedést jó néven vették, azok a hithű zsidók, akik kiszorultak a templomi életből, és a farizeusok elítélték őket. Tehát nagyjából ezt a képet látjuk a Pál előtti úgynevezett ős kereszténységből. Nézzük a második kört, amikor Pál elkezdi a missziói útját a pogány területeken. Ja, ott azt látjuk, hogyha előveszünk megint lexikonokat, egyéb segédeszközöket, hogy melyik történés Pál életében mikor lehetett. Úgyhogy nagyjából 34-től 48-ig hihetetlenül hosszú idő egyéni missziós utak történnek Pál életébe, Én ezzel foglalkoztam hosszú évekig, és azt lehet mondani, hogy 15-16 évig Pál szinte nem találkozott Péterrel, Jakabbal, Jánossal, és a jeruzsálemi gyülekezettel, csak kétszer, két találkozóról tudunk, egy kéthetes találkozóról, meg egy háromnapos találkozóról. Ezt leszámítva teljesen önállóan, függetlenül a kiválasztott apostoloktól végzi a munkáját. Itt van ez a bizonyos fordulópont, viszont 48, Jeruzsálemi zsinat, ugye erről az apostolok cselekedetei 15. részében olvasunk, ahol hát egymásnak feszülnek a nézetek, a zsidó keresztények Jeruzsálemből teljesen másképp látnak mindent, Pál megint másképp lát mindent, majd megbeszéljük, hogy mi ez a feszültség. Ott valamilyen szinten mondhatnánk úgy, hogy a konferencián egységre jut a ősegyház, és ugye 48-tól 68-ig, Pál haláláig már, amiket ír, az egyház megszervezéséről szólnak, tehát az őskeresztény közösség így válik azzá a keresztény egyházzá, amit presbiterek irányítanak, diakónusok vannak benne, felvigyázók, és hát különböző tisztségeket említ meg a leveleibe. Jó kérdés, tehát kik voltak az első keresztények, különösen a páli közösségekben, mert ugye Jeruzsálem környékéről már említettem pár gondolatot. Jó és mintaértékű a apostolok cselekedete 13. része beszámolója. Ja, miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók, az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmével. Itt kétféle embercsoportról olvasunk, zsidókról és istenfélő prozelitákról. De olvassuk el még a 26. verset is, hogy atyánfiai férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai és a hozzátok csatlakozott istenfélők. Tehát itt már nem prozelitákról beszél, hanem csak istenfélőkről, akik az Isten igéjét hallgatják, tehát összesen három kategória, amit még a 44. versben meg is erősít azzal, hogy a következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa Úr igéjét. Tehát ha így most sorba rakjuk ezeket, akkor azt lehet mondani, hogy zsidóktól az egész városig, tehát mindenféle emberekig találunk vegyesen népcsoportokat. Azonban három felé lehet ezt is osztani. Kezdjük azzal, hogy kik voltak a zsidók. A nagyobb részük keresztény hitre tért zsidó, vagy zsidó keresztény, azonban hihetetlenül kevesen lehettek, hogy mennyire kevesen nagyjából a mostani dolgok, mostani tudomány állása szerint már ezt is lehet sejteni. Mostani kutatók azt mondják, hogy 100 keresztényből 3, vagy legfeljebb 5 lehetett zsidó keresztény, a 97 vagy 95 pedig inkább a másik két kategóriából volt, a prozelitákból és a istenfélőkből. Kik voltak a prozeliták? Ők azok, akik már felvették a zsidó vallást, de csak a harmadik generációtól kezdve számítottak igazán zsidóknak. Ez mind a mai napig így történik, tehát ha most én úgy döntenék, hogy zsidó akarok lenni, elmennék egy rabbihoz, és bejelenteném, hogy tetszik nekem a zsidó vallás, tanítson, és szeretném felvenni a vallásukat, akkor az első becsületes magatartása a rabbi részéről, hogy le akar róla beszélni. Miután meggyőzött, hogy nem, megvárja, hogy visszamenjek hozzá még kétszer, és a harmadik lebeszélése sem sikerül arról meggyőzni, hogy ne legyek zsidó, akkor elkezd tanítani. Tételezzük fel, hogy felvettem a tanítást, mindent úgy csinálok, hogy mondanak, és ünnepélyesen befogadnak a zsidó közösségbe. Onnantól kezdve én prozelitának számítok, és majd csak az én unokám lehet teljes zsidó, aki beleszületett a közösségbe. Ezt a szabályt már Krisztus előtti harmadik századtól kezdve a judaista gondolkodás szerint használták, illetve éltek be. Tehát ők a prozeliták, akik ott vannak, körül vannak metélve, elfogadják a zsidó hagyományokat, de nem tekintik őket teljes értékű tagnak. Na, itt százalékos arányt nem tudunk mondani, hogy a teljes keresztény közösségből hányan lehettek, de az eddigi, mondhatom úgy, hogy olvasmányaink, kutatásaink alapján azt mondtuk, hogy 100-ból 3-5 zsidó, akkor prozelitának pedig legalább 60-nak, 70-nek kell lenni. Tehát hihetetlenül nagy százalék. Elsősorban ők, akik hallgatnak bárra. És hát ott vannak a harmadik kategóriában az istenfélők, őket mi úgy hívnánk, hogy barátkozók. Egyesek szerint ezek voltak a legtöbben, mások szerint 20-30 százalékot tettek ki, ugye ezt nem tudjuk eldönteni, de ők azok, akik a mai gyülekezeti életben is úgy ott vannak velünk, hallgatják a tanításainkat, de még nem döntöttek a zsidó vallás felől, vagy esetleg nincs is vele kapcsolatuk, hanem közvetlenül párt hallgatják. Most jön ez a bizonyos dolog, a Jeruzsálemi zsinat kérdése, hogy Pál misszió útjain keresztel, és ugye kialakul ez a 100-ból 3-5 zsidó, illetve 60-70 prozelita, a többi pedig mindenféle népekből álló kereszténység, és hát jönnek a hitéleti kérdések, ugye ez lesz érdekes. Megérkeznek Jeruzsálembe, örökbe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük az Isten. És akkor most jön a lényeg, hogy előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, ugye ők egyértelműen zsidó keresztények, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Nyilván a körülmetélni nem a prozelitákra vonatkozott, hanem arra a 30%-ra, akik mindenféle népekből betértek a kereszténységbe. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben, és nagy vita támadt. Ugye, ha kiemeltem pirossal, hogy nagy vita. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen békés, nyugodt beszélgetés volt, mindenki elmondta a véleményét, megszavazták és boldogan mentek ki. A nagy vita az veszekedést jelent a görög szöveg szerint, a csetepaténak is lehetne fordítani, amikor keresztül, kasul, mindenki érvel a saját igazságával, és hát igen, összevesznek. Péter feláll, és azt mondja, atyám fiai férfiak, ti tudjátok, hogy végtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. És így tovább. Most jön a lezárása a vitának, a megoldás, amit elhangzik. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez. Tehát ugye egyértelmű, nem a prozelitákról beszélünk, hanem erről a 20-30 százalékról, akik betérnek, ne terheljük meg őket, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. És egyébként ez az egyetlen egy hely az egész Új Szövetségben, ahol konkrét utasítást olvasunk arról, hogy a pogány kérdést a kereszténységben hogy kell kezelni. És ugyanakkor ez az a szakasz, amit a legtöbben a lehető leginkább félre is értenek, hogyha valaki hivatkozik a általában elfogadott keresztény szokásokra, mindig ezt a szakaszt szokta említeni. Majd aztán mutatni fogom, hogy mi az, amit félreértenek belőle. Tehát négy dolgot olvasunk: bálványt, bálvány tiltását, paráznaság tiltását, a megfulladt állat, ezt majd elmondom, hogy mi, és nem vértől való tiltás, hanem tulajdonképpen vérontás, tehát a gyilkosság tiltása található itt. Ugye itt jön az, hogy a zsidó gondolkodásban kétféle szövetség létezett. Ugye alapból azt mondták, hogy kétféle ember él a Földön, az egyiket úgy hívják, hogy zsidó, a másik meg nem zsidó. Ez akármilyen furcsán vagy humorosan hangzik, de pontosan úgy néz ki, mint a klasszikus adventista gondolkodás, hogy kétféle ember él a Földön, adventista meg világi. És aki nem adventista, azt ugye meg kell téríteni. Így gondolkodtak a zsidók is, csak hogy volt egy nagyon logikus rend, ami szerint önmagukról és a világról gondolkodtak. Azt mondták, hogy aki betért a közösségbe, ezért beszélték egyébként le a rabbit, a megtérőt a betérésről, de 613 törvényt kellett megtartani, ami azt jelentette, hogy a Tórát, tehát Mózes öt könyvét 613 egységre osztották, azt szerint, hogy hol van benne olyan parancsolat, hogy ne tedd, ebből 365-öt találtak, vagy kerestek, illetve 248 olyan törvényt, ami meg azt mondja, hogy csinálj valamit. Érdekesség, hogy miért pont 365 és 248, ugye 365 napja van az évnek, minden napra jusson egy tiltás, a 248 pedig azt mondták akkor a rabbik, hogy ennyi alkatrészből áll egy emberi test, csontokat, szerveket, minden beleszámolva. És Saci, aki tanult anatómiát, az mindjárt csóválja a fejét, hogy ennél biztosan több, szerintem is több, de a rabbik akkor így gondolkodtak, és ezzel senki nem vitatkozott. Ha valakit érdekel az esetleg, hogy mi ez a 613 törvény, a Facebookon keresse meg dr. Verő Tamás rabbit, jelölje be, hogy tetszik az oldala, és minden napra kiteszi azt a törvényt, ami arra a napra vonatkozik, a magyar fordítás szerint, tehát a mostani Mózes öt könyve valamelyik szakaszából. Na most ilyen 613 törvény, ez borzasztó sok, nagyon nehéz, mert azt mondták, hogy hát a pogányok nem tudhatják, hogy mi a helyes, ezért ha valaki nem zsidó, tőle egy másik szövetséget kértek számon, ezt úgy hívták, hogy Noéi szövetség. És ha most egy pillanatra a fejünkben van a Biblia, akkor majd nézzük meg a Mózes első könyve 9. részét. Úgy kezdődik, hogy új törvények az új világnak. Tehát amikor kiköt Mózes, vagy bocsánat, Noé bárkája, akkor Mózes leírja ezt, hogy milyen törvényeket ír elő Isten a világnak. A pogányok részére 7 tiltást lehet a szövegből ugyanúgy kiolvasni, mint a 613-at az egész Tórából. Az első a bálvány áldozat, vagy bálvány imádás tiltása, másik az istenkáromlás tiltása, harmadik a vérontás tiltása, negyedik tiltott szexuális kapcsolatoktól való teljes tartózkodás, az ötödik lopás tiltása, vagy másképpen a magántulajdon védelme, hatodik élő állat testrészének fogyasztása, tiltása és a bíróságok felállítása, az igazságszolgáltatás. Most itt néhány dolog, ami fontos. A élő állat testrészének a fogyasztás, ez egy kicsit olyan hátborzongatónak tűnik, hogyha kinek jut eszébe élő állatot enni, de ez az az eset, amikor a állat vagy megfulladt, vagy nem tisztességesen eresztették ki a vérét, tehát valamennyi vér még maradt a testében, hiába pusztult el, az továbbra is élő állatnak vették, és ha valaki ezt megette, akkor az tisztátalannak minősült, még akkor is, ha egyébként tiszta állatról beszélünk. A szexuális kapcsolatoknak a tiltása pedig nem a többnejűséget jelentette, vagy hasonlókat, hiszen az Ószövetségben is volt ilyen, hogy ágyas, még a pátriárkák esetében is, hanem bizonyos vallási kultuszokban papnők voltak, és a termékenység jegyében végeztek ilyen szexuális magatartást, amit istentiszteleti keretek közt tettek. Ugye ez még inkább megbotránkoztató nekünk. Zsidók azt mondták, ha valaki ezt a hetet tartja, akkor azt igaz embernek nevezhető. És ugye egyetlen példa, Noéra azt mondja ugye a Biblia, hogy bűngyűlölő igaz ember. Arra azt mondták a zsidók, hogy azért bűngyűlölő igaz ember, mert tökéletes zsidó, tudta, hogy hetet-hetet, illetve kettőt-kettőt kell a tiszta és tisztátalan állatokból bárkába vinni, tehát ő biztosan a 613 törvényt tartotta meg. Ellenben Jobb, aki azt mondja szintén a Károli Biblia szerint, hogy bűngyűlölő és istenfélő igaz, az új fordítás szerint már csak úgy van, hogy kegyes ember, doktor Nélikő nem lehetett olyan, mint Noé, mert Úc földjén lakik, az pedig Kánán területén van, ott nem él zsidó, már bizonyja ő csak e szerint a hét kategória szerint volt igaz ember, hogy a héber nyelvben meg is különböztetik a kettő megnevezését, amit próbál az új fordítású Biblia érvényesíteni. Na, itt lesz aztán érdekes, hogy mit mond az új szövetség az apostolok cselekedete 15-ben. A négy dolog, bálványtól való tartózkodás, a paráznaság és a megfulladt állat. Ugye ez az, amit kevesen értenek jól, olvastam róla én is több tanulmányt, itt egy olyan görög szó szerepel, amit nem használ az Ószövetség görög fordítása sem, ezt Hippokrátész használja, és hát Lukács orvos volt, bizonnyal jól ismerte a Hippokrátész féle görög nyelvet, azt az állapotot jelenti, amikor ugye az állatot nem úgy vágták le, hogy kifolyt volna belőle a vér, tehát van egy bárány, egy kecske, ami egyébként tiszta, megehető lenne, de nem eresztették ki a vérét, tehát tisztátalannak minősül, ezért említi, hogy azt mindenképpen vegyük fel a pogány listára, hogy ezeket ne egyék meg. Mi a megoldás végül az új szövetség esetében? Nézzük a kezdeti igéket. 1 Korintus 10, mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból, mert az Úré a föld és annak tisztessége. Miről volt vajon szó? A Korintusban legalább 300 különböző istenségnek hódoltak, mindenféle pogány isteneknek, de kultúrtörténetből tudjuk, hogy egyetlen egy olyan istenség sem volt, ahol például disznót áldoztak volna. A keleti kultúrában a disznó egyébként is tabu, ugye nagyon kevés esetet tudunk, ami disznó áldozattal függ össze, egyet mindenképpen a Krisztus előtti második századból, egész pontosan 163-ból, akkor a IV. Antiókusz Epifánész katonái bevonulnak a jeruzsálemi templomba, hogy a zsidókat bosszantsák, disznót áldoznak az oltáron, meg is szentségtelenítik ugye az oltárt, később majd újra felszentelik a zsidók, onnan eredeztetjük a Hanuka ünnepét, ugyanis mint érdekesség ide kívánkozik, de az, hogy disznót vagy tisztátalan állatot mutattak volna be az isteneknek, még a görögökre se volt jellemző. De képzeljük el azt, hogy 300 kultuszban oltárok vannak, leölik az állatot, mit csinálnak annyi hússal. Ahol áldozat van, ott húspiac is van, tehát egy idő után az oltáról leveszik a leölt állatot, és értékesítik, mint fogyasztható húst. Volt azonban a zsidókban egy gondolat, hogy hát most ha Afroditének, például a szerelem istennőjének föláldoznak egy kecskét, megehetem én azt, mint zsidó ember? Az én lelkiismeretem mit mond erre? Nem azonosul az áldozati állat a pogány istenség szellemével. És erre azt mondja Pál, hogy nem. Nem itt mondja, hanem a 1 Korintus 8-ban, hogy tudjuk, hogy bálványisten nincsen, tehát bálvány sincsen. Ha nincs bálványisten, akkor az áldozatnak sincs különösebben ilyen értelme, tehát egész nyugodtan e felől bárki megeheti, és ugye itt erről szól ez a szakasz, nem pedig a tiszta és a tisztátalan állatokról. Itt van egyébként az 1 Korintus 8, hogy ami bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindjárt van ismerete, ismeret felfúvalkodott, tehát ez a szeretet épít, viszont nem mindenkiben van meg az ismeret, sőt, némelyek a bálványimádás régi szokása szerint még mindig bálványáldozati húsként eszik, és lelkiismeretük, mivel erőtelen, beszennyezői. Itt egyébként pontosan arról van szó, mint a Dániel könyvében, akkor Dániel nem vállalja, hogy a király asztaláról legyen, és azt mondja, hogy inkább zöldségféléket eszik. Pál elutasítja ezt a gyakorlatot, és azt mondja, hogy ezt ne tegyétek, mert nincs különösebben értelme. Írja is, hogy az étel nem változtat Istenhez való viszonyunkon, ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést váltson ki az erőtelenek között, és ugye itt annyiból állnék meg, hogy én általában nem vagyok vegánus, még vegetáriánus is, csak óvatosan, mert valamennyi hús szoktam enni, de valahol csak tisztán vegetáriánus ételt adnak, én azért nem fogok húst enni, hogy másokat megbotránkoztassak. Nyugboldon még tanultam, ott a konyhában csak vegetáriánus étel van, 10 hónapig azt tettem, nem vált káromra, tehát itt erre próbál tanítani, ugyanakkor fordítva is igaz, hogy senkit ne erőltessünk rá vegetáriánus vagy vegánus ételre, csak azért, hogy próbáljuk elmagyarázni, hogy az szentebb vagy tisztább vagy jobb, mint a másik, mert ha az egyik a másikban megütközést kelt, akkor a ellenkező hatást érjük el vele. Itt van tehát nem tisztátalan állatról beszélünk az 1 Korintus levélben, 1 Korintusi levélben, sem a 8., sem a 10. részben, hanem kimondottan arról a gyakorlatról, ami ekkor még élt. Egyébként, hogy megértsük, ide betettem pár képet, hogy manapság Szíriában vagy Törökországban hogyan árusítják a húst. Ez egy 2019-es kép. Elmegyünk a piacra, nincs hűtőszekrény, hűtőláda, vagy mindenféle higiéniai szabályok, kint az utcán kampókra akasztják a lenyúzott állatokat, és hogy azt mondjuk, hogy kérünk valamennyit, látjuk mellette az elektromos darálót, ott helyben darálják, teszik bele egy nylon zacskóba, tehát teljesen más kultúra, mint a miénk, de azért őszintén tegyétek fel a kérdést, ha ez disznó lenne, meg lehetne csinálni 40 fok melegbe. Nyilván nem, mert egy fél órán belül megkukacosodna, és ehetetlen lenne a húsa. Ezt tehát nem tették, és nem teszik most sem. Van egy tanulság ebből az egészből, ami nagyon fontos. Róma 14-ben nem csak azt írja, hogy a hitben erőtelen zöldséget eszik, hanem azt is írja, hogy ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Isten országa nem evés, nem ivás, igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Így tehát lesz lehet mondani, hogy igen, tiszta ételek az új szövetségben vannak, és ez a tanítás, amit ott Péter említett, Péter apostol, az apostolok cselekedetei 15-ben, ez vonatkozott a tiszta ételekre, és nagyon valószínű, hogy tanították azt az életmódot, azt a kultúrát, ami az Ószövetségből nőtt ki, és magába foglalta a tiszta ételek fogyasztását is. Köszönöm szépen a figyelmeteket, eddig a vetítés. Mennyei Atyánk, hálás a szívünk, hogy ilyen módon is közösségé tudtál bennünket Szent Lelked által formálni. Kinyitottad a fülünket és a szívünket az üzenet meghallására, a Szentírás kutatására, annak fontosságára. Hálásak vagyunk most, ezért köszönjük neked ezeket, és a te áldásodat kérjük mindnyájunk életére, Fiad Jézus Krisztus nevében.